Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Szent István Rádióban.
Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig a Mercosur megállapodás sohasem hagyjuk jóvá, jelentette ki a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor a gazdáknak azt üzente, tartsanak ki, őket most becsapták. Emlékeztetett, a szabályok szerint egy nemzetközi kereskedelmi megállapodást a nemzeti parlamenteknek is jóvá kell hagyni. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és a bizottság úgy cselezte ki ezeket, hogy egy kisegítő szabályt alkottak, mondván addig is az aláírt megállapodást ideiglenesen alkalmazni lehet. A kormány megkezdte az Európai Unió hatásköreinek szisztematikus átvilágítását, mondta az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter egy vonatkozó konferencián. Bóka János úgy fogalmazott, a vizsgálat azért vált szükségessé, mert az EU részéről általános gyakorlattá vált hatásköreinek lopakodó kiterjesztése, ez szuverenitási kérdés, új megoldásokra, eszközökre van szükség. Nagyszerű időszak kezdődhet a magyar-cseh együttműködésben, ezt hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter Prágában, miután tárgyalt új cseh kollégájával, Petrő Macsinkával. A felek szerint most minden adott ahhoz, hogy a két ország kapcsolata a legmagasabb szintre lépjen. Szijjártó Péter ismertetése szerint a megbeszélésen szó volt az energetikáról, a tömeges migráció kezeléséről, valamint a visegrádi együttműködés felélesztéséről is. A tárcavezető beszélt a Grönland körüli nemzetközi vitáról és Donald Trump kezdeményezéseiről. Nem tartja Európai Uniós ügynek a grönlandi kérdést, megoldását kizárólag az érintett felek tárgyalásában látja, miközben megerősítette, hogy Magyarország kész csatlakozni az amerikai elnök által kezdeményezett gázai béketanácshoz is. Letették a Lynx szimulációs központ alapkövét Hódmezővásárhelyen. A honvédelmi miniszter azt mondta, a kategóriájában legmodernebb harcjárművet, amely a német Rheinmetall terméke, a magyar honvédség elsőként rendszeresítette a világon, időközben az olasz és a román hadsereg is emellett az eszköz mellett döntött. A tervek szerint az év végére, 2027 elejére elkészülő szimulációs központ lehetővé teszi, hogy az eszközök külön koptatása és használata nélkül, mondhatni laboratóriumi körülmények között tudják a harcjárművezetőt, az irányzót és a parancsnokot kiképezni, illetve a katonák együttműködését gyakorolni, tette hozzá Szalai Bobrovnicki Kristóf. Ukrajna energiainfrastruktúrája újra a háború egyik legsebezhetőbb frontvonalává vált, miközben az orosz rakéták és drónok hónapok óta módszeresen támadják az erőműveket, alállomásokat és vezetékeket. Ukrán katonai és energetikai források egyre komolyabb forgatókönyvekről beszélnek, akár egy nukleáris katasztrófa lehetősége is felmerült, Európa vezető kormányai pedig már az ország energiaellátásának teljes összeomlására készülnek, írja a helyzet összefoglalójában az Index portál. A csernobili atomerőmű teljesen elvesztette a külső áramellátást az Ukrajnát ért keddi masszív orosz rakéta és dróntámadás következtében, közölt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. Andrei Sibiha, ukrán külügyminiszter határozott reagálásra szólította fel az ügynökséget. Az összes nyugati ország közül egyedül az Egyesült Államok hajlandó cselekedni az ukrajnai konfliktus kiváltó okainak megszüntetése érdekében, jelentette ki az orosz külügyminiszter évértékelő tájékoztatóján Moszkvában. Szergej Lavrov szerint Oroszország mindig is az ukrajnai konfliktus diplomáciai rendezését támogatta. Az Építési és Közlekedési Minisztérium publikálta az új KRESZ-t, melyben számos közlekedési szabály módosul. Változik a sebességhatár az autóutakon és az autópályákon, az előzési tilalom még több tehergépjárműre lesz érvényes, a kerékpárosok sem száguldozhatnak mindenhol, több szabályozás érinti majd az elektromos rollereket, a követési távolság is meg lesz kötve, valamint a járművek kivilágítása is kötelező lesz. Az új KRESZ szeptemberben lép életbe. Pintér Sándor belügyminiszter március 14-i határnappal jogutód nélkül megszünteti a 12 éves kortól letartóztatásba helyezett fiatalkorú fiúkat őrző Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetet. A fiatalkorúak más javítóintézetekbe történő átszállítása be is fejeződött, közölte a Tárca az MT-vel. A rendelet már előzőleg hétfőn este megjelent a magyar közlönyben. Az időjárási körülmények miatt átmenetileg nem közlekednek a kompjáratok Szántód és Tihany között a Balatonon. Az operatív törzs mindenkit arra kér, ha segítségre szoruló emberrel találkozik, értesítse a karitatív szervezetek éjjel-nappal hívható diszpécser szolgálatait, vagy a 112-es segélyhívószámot. Senki ne menjen el egy földön fekvő ember mellett. Végül az időjárásról. Az úzmanás köd, illetve a réteg felhőzet kiterjedése napközben csökken majd, többfelé javulnak a látási viszonyok, azonban maradhatnak tartósan borult területek. Jelentéktelen húszalingózás, unoszitálás előfordulhat. A szél gyenge mérsékelt lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 15 és mínusz 10, napközben mínusz 5 és 0 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. A világ változik, a tantermekben folyamatosan meg kell küzdeni a gyermekek figyelméért. A hittanóra sem kivétel ez alól. Műsorunkban a hitoktatók szakmai megújulását járjuk körül. Majd bemutatjuk a KET pedagógiát, ránézünk arra, hogy hogyan segíthet egy közösen alkotott padlókép abban, hogy a gyerekek közelebb kerüljenek önmagukhoz és Istenhez is. Első vendégem Jacsó Edit, az Egri Főegyházmegyei Kateketikai Iroda munkatársa.
Fontos a hitoktatók, kateképek továbbképzése, a szakmaiságuk napra készen tartása. Ennek egyik bizonyítéka talán az, hogy évről évre rendszeresen továbbképzéseket, workshopokat tartanak számukra. Így volt ez január 9-e és 11-e között, amikor is Sarudon a Genezáret lelki gyakorlatos házban találkozott 30 hitoktató katekéta. Miről szólt az idei továbbképzés, és miért fontosak ezek a továbbképzések?
Az Egri Főegyházmegye hitoktatásában dolgozó 350-360 katekéta szakmai módszertani felügyelete és megsegítése a Főegyházmegyei Kateketikai Konzultációs Iroda, mint módszertani iroda feladata. Ennek a módszertani megsegítésnek tesz eleget az a minden évben megkérdetésre kerülő továbbképzési terv, amely keretén belül 3-4 egész hétvégés szakmai továbbképzést teszünk elérhetővé a hitoktatóink számára. Ezek a továbbképzések általában tréning jellegűek, és saját élményeken keresztül igyekeznek korszerű, hitébresztő tevékenységben segíteni a mi hitoktatóinkat. A mostani képzés a KET pedagógiával kapcsolatban szerveződött. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy kiváló kapcsolatot ápolunk Sípos Edittel, aki ennek a pedagógiának a megteremtője, meghonosítója Magyarország területén. És ez a gyümölcsöző jó kapcsolat, ez most már több évre visszamenőleg ad nekünk nagyon-nagyon jelentős segítséget abban, hogy a hitoktatóink, katekétáink munkáját gyakorlati, saját élményű tapasztalatokkal segítse. A képzés maga pénteken délelőttől vasárnap ebéddel bezárólag tart, igen intenzív. Ebben az időszakban igen sok KET pedagógiával készülő foglalkozást élhetnek meg a hitoktatók saját maguk is. Arra a szempontra fókuszálva, hogy a jelenleg intézményesített keretek között folyó hitoktatásban is a mi elsődleges feladatunk mindenkor a ránk bízottak hitébresztése, illetőleg a hitben való kísérése, és erre irányítja rá a fókuszt. Maga a módszer arra alapoz, hogy egy keret történeten belül a keret történetnek az elemeit a résztvevők saját életére vonatkoztatva egy egyéni, illetőleg közös alkotásba szervezve próbálja megnyitni azokat a mindenféle érzékszervre hagyatkozó csatornákat, amelyeken keresztül az őket hívó és váró Istenhez közelebb kerülhetnek. A tapasztalat azt mutatja, hogy az az 5-6 év, amely mögöttünk van már ezekben a képzésekből, ez nem hogy egyre csökkenő, hanem egyre intenzívebb érdeklődést hoz katekétáink részéről. Nagyon nagy kereslet van, nagyon nagy érdeklődés van erre a típusú képzésre, pontosan azért, mert hazatérvén a munkájukba bevonva ezeknek a foglalkozásoknak egészét, vagy pedig részelemeit, önmaguk is tapasztalják azt, hogy működik az, hogy a gyerekek közé személyes élményként vigyék be a Jóisten szeretetét, és tegyék kézzelfoghatóvá számukra azt, hogy az Atya hívja, várja és szereti őket.
Ugye ez többször is elhangzott, hogy a hitoktatók, katekéták elsődleges feladata, célja az, hogy az Isten kapcsolatot a gyerekek lelkében felébresszék és kísérjék. Teszik ezt állami fenntartású intézményekben, és teszik ezt az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő oktatási intézményekben. Mi jelenti ma a legnagyobb kihívást a hitoktatók számára?
A hitoktató számára ugyanaz jelenti az elsődleges kihívást, mint ami egy átlag pedagógus számára. A gyerekek figyelmének a felkeltése, illetőleg annak megtartása. Azért speciális az ő helyzetük, mert intézményesített keretek között csengőszótól csengőszóig kell valami olyat létrehozniuk a gyerekek életében, ami a találkozást segítheti, ami a rácsodálkozás élményét biztosíthatja, és mindezt valahogy olyan módon szervezni, hogy arra a szűkre szabott 45 percben meglegyen mind az előkészítés, mind maga a találkozás, és mind pedig annak a továbbkísérése úgy, hogy amikor megszólal a kicsengő hangja, akkor se záródjon le az a folyamat, hanem az Isten keresés tovább tudjon folyni a gyerek lelkében, és bár a következő órája matematika vagy magyar, de hogy miután lezárta a napot, azután ahhoz az élményhez tudjon visszatérni, amit a hittanóra jelentett a számára.
Ugye említettem azt, hogy az év folyamán több továbbképzés, több tréning is segíti a hitoktatók, katekéták munkáját. Ugye itt vagyunk január elején, túl vagyunk ezen a Franz KET nevével fémjelzett és általa kidolgozott pedagógiai módszer bemutatáson. Milyen tréningek várhatók a közeljövőben?
Az idei év szakmai továbbképzési programjában egy alapvető kateketikai szempontot tartottunk szem előtt. Indítottunk ezzel a KET pedagógiával, amiben ugye a hitébresztés, a találkoztatás és a találkozás elősegítése az alapvetés. Ezután azt gondoltuk, hogy miután ez megtörténik a gyakorlatban, a kíséréshez elengedhetetlenül szükséges a katekéta személye, az ő személyiségének a formálása. Ennek keretén belül önismereti képzést kínálunk a hitoktatóinknak, amiben önmagukra rácsodálkozva, saját személyiségük és Isten kapcsolatuk mélységeit tovább mélyítve, felismerve és azt tudatosítva szeretnénk őket visszaengedni a rájuk bizottak közé. Azok számára pedig, akik ezeken a képzéseken már részt vettek, azok számára egy másik meghatározó elem a Szentírás, mint a Jóisten szavának számunkra kézzelfogható és közöttünk jelenlevő valósága, annak a gyerekekhez, a gyerekek nyelvéhez való alkalmazása. Éppen ezért a harmadik képzésünk a gyerekük diákra fókuszál, amelyekben az a lényeg, hogy a gyerekben fölkeltődjön az az élmény, hogy meséld még el, mondd el még egyszer.
Szegényes istáló sötét mélyén látta meg a napot. Senki se tudta, hogy mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott. Szabad a tánc és szabad az ének, Jézus már legyőzte a sötétséget. És ránk hasonlított, sebeinkre ő hozott balzsamot. Bűneink miatt halt kereszt halált, megnyitva nekünk a menny ajtaját. Szabad a tánc, és szabad az ének, Jézus már legyőzte a sötétséget. Mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott. Senki se tudja, hogy mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott.
Sipos Editet, a Franz Kett pedagógiai műhely szakmai vezetőjét, a Kett pedagógia, mondhatom azt, hogy hazai képviselőjét köszöntöm nagy tisztelettel és szeretettel rádiónk mikrofonjánál. Mi ez a Kett pedagógia? Miből áll?
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Franz Kett egy német valláspedagógus volt, most már mondhatjuk, mert néhány évvel ezelőtt meghalt, és ő egy életművet, 40 év munkát tett abban, hogy egy olyan szemléletet honosítson meg, megépítsen föl, amiben a első körben a gyerekek, és aztán később a fiatalok és a felnőttek is egy nagyon emberléptékű és emberközpontú pedagógiában, meg tevékenységsorban tudnak Istenről hallani, Isten nevéről.
Mit akar ez, hogy emberléptékű és emberközpontú pedagógia? Nem emberközpontú pedagógiai módszert tanunk?
Nagyon sok pedagógiai szemlélet van, amelyik azt mondja magáról, hogy de emberközpontú és emberszemlélet, és nyilván aki emberrel dolgozik, az szükségszerűen emberközpontú, csak az nem mindegy, azt gondolom, hogy az embernek mekkora részére figyelünk, amennyiben az embernek vannak részei. De hogy egy gyermek az a feje bubjától a talpáig tart, hogy jobb kezétől a bal kezéig tart, hogy ő egy egész, akinek értelme van, akinek érzelmei vannak, aki cselekvésre kész, vagy éppen nem kész, ez nagyon-nagyon fontos, és ez meg tud határozni egy pedagógiai szemléletet, hogy az egész emberhez szól, vagy az egész embernek egy aprócska elemével akar dolgozni. És a mi pedagógiáinknak egy nagyon-nagyon nagy része az értelemközpontú. A fejnek dolgozunk, a fejjel dolgozunk, és Franz Kett kezdettől fogva úgy gondolkodott, hogy az ember az egy egész. És a vallásossága is ezt az egészet szövi át. Nem ennek egy része, nem valamiéhez tartozik, hanem az egész embert és az egész emberi életet átszövi. És ha az így van, akkor így kell tanítani is neki ezt a valamit, amit úgy hívunk, hogy vallás, vagy így kell megismertetni vele Istent.
Visszatérnék oda, hogy említette, hogy a feje búbjától a talpáig mindennel érzékel a gyermek. Nem véletlen, hogy a Kett pedagógiában elsősorban a fejre, a kézre és a szívre helyezik a hangsúlyt. Beszéljünk külön-külön ezekről a területekről.
A Kett pedagógiában az teljesen természetes, hogy kell, hogy legyen egy tananyag és egy tudástartalom, amit megpróbálunk átadni a gyerekeknek. De hogy az értelmét hogyan közelítjük meg, az, hogy mit várunk el tőle, hogy ő tartalmakat mondjon vissza a számunkra, vagy tanuljon meg gondolkodni valamiről, a között óriási különbség van. Tehát mi azt szeretnénk, amikor egy tartalmat átadunk neki, hogy ő képes legyen azt a tudást alkalmazni. Akkor, amikor mi már nem vagyunk ott, vagy tanuljon meg gondolkodni róla, hogy asszociáljon. Az, hogy lásson meg többet, mint ami a szeme előtt van. Ezek a fejéhez szólnak, ezek a kihívások, ezek mind benne vannak a foglalkozásainkban. A szíve, a mi pedagógiánk azt mondja, hogy az ember közepe. Tehát szívben dől el. Ez Franz Kettnek a mondása, hogy nem fejben dőlnek el a történetek, hanem szívben dőlnek el a történetek. És hogyha szívben dőlnek el, és szívből hozunk döntéseket, meg a szívéhez akarunk szólni a gyereknek, akkor azt kell újból és újból begyakorolni, ami a szívemet érinti. Hogy hogyan kapcsolódok a másik emberhez. Hogy hogyan veszem észre őt. Hogyan veszem észre saját magamat. Mit jelent az, hogy meghatódok valami? Mit jelent az, hogy valami csodálatot ébreszt bennem? Ez a szíve. És amikor a kezére gondolunk, vagy tett, hogy arra, hogy van két ügyes kezecskéje, mert keze lába egy kisgyereknek, akkor abban gondolkodunk, hogy nem csak szavakkal, nem csak gondolatokkal, hanem mozdulatokkal is meg tudunk erősíteni tudástartalmakat, vagy közelebb tudunk hozzávinni egy-egy gondolatot. Ahogy az egyébként az életben is megtörténik. Azt, amikor azt mondok valakinek, hogy szeretlek, akkor abban van egy, ismerem ezt a szót, mint egy kifejezést, ki tudom mondani, van hozzá egy hangom, van hozzá egy kimondott szavam, és a legtöbb esetben tartozik hozzá egy mozdulat is. Ami néha egy kéznyújtás, néha egy ölelés, néha egy integetés, és ez a három hétköznapokban együttműködik, akkor együtt kell működnie a tanulási folyamatban is.
A hagyományos pedagógiai módszer a lexikális tudásra épít.
Számos olyan reformpedagógiai módszer van, amely felismerte már azt, hogy önmagában a lexikális tudás az nem elég, és ahhoz, hogy az életben valaki valóban megtalálja a helyét, ahhoz szükség van különböző készségek, képességek kibontakoztatására. De hogyha már tananyagot említett, akkor óhatatlan, tehát most egy hitoktatóknak tartott továbbképzésen beszélgetünk, mennyire fontos lehet akár számszerűsíteni, egy százalékosítani, hogy mennyire fontos akár a hitoktatók számára hittan átadásban, akár ha ez átemelhető más tantárgyakra, a lexikális tudás.
Nagyon fontos a lexikális tudás. Én abban nagyon egyetértek, Tarianna Máriával hallgattam egy beszélgetést, aki azt mondta, hogy újra és újra ki kell mondani, hogy a valódi tudás az, ami áramszünet idején is a rendelkezésemre áll. És hogy a KET pedagógiában ez szerintem egy nagyon jó mondat nekünk, én ezért hálás vagyok ezért a mondatért. Igen, szükség van tananyagra, nagyon nagy szükség van tartalmakra, mert nem tudok gondolkodni, hogyha nincs tudásom valamiről, ha nem tudom, hogy a cserebogár hogy néz ki, akkor nem tudok róla, nem tudom, hogy se szépnek látni őt, se hasznosnak látni, mert hogy nem tudom, hogy milyen. Lehet, hogy nem is tudok a létezéséről. A hitoktatásban ugyanígy van. Azt gondolom, hogy van nagyon sok előttünk élt, nagyon bölcs is Isten dolgáról, az egyházról, a közösségről nagyon sokat gondolkodott ember, és akár csak a Biblia szavait vegyük, aminek nem tudása, nem ismerése, az egy nagy hiány tud lenni, és egy üresség, mert nem tudok róla gondolkodni, nem tudom élni. Százalékos arány nem tudok mondani, se arra, hogy a KET módszer a jelenleg hivatalos tananyagunk vagy tantermeink hány százalékát lehet KET módszerrel tartani vagy feldolgozni. Nem is fogom sose lemérni szerintem ezt. Ugyanígy nem tudom, hogy az olvasókönyveknek hány százaléka dolgozható föl KET pedagógiával. Inkább az a mondásunk nekünk, hogy azt kell a mi foglalkozásainkkal feldolgozni, amit igazán érdemes. Meg kell választani, hogy mi az a tananyag, aminek a megtanításához ez a szemlélet a legjobb, mert így fogom tudni a legtöbbet megmutatni belőle, így fog legjobban fölragyogni a benne lévő üzenet, az összes többit meg máshogy kell tanítani. Úgy, ahogy azt a legjobb tanítani.
Nem haladnék sorban, a kéz pedagógiájaként is beszélünk a KET módszerről. Talán egy picit negatív leszek, hogyha most egy általános képet próbálok adni, dolgozom pedagógusokkal más területen. Látom, hogy nagyon nehezen tudnak egyrészt kilépni abból a szokásos keretrendszerből, amiben megszerezték ők maguk is a tudásukat, lehet, hogy sok évtizeddel ezelőtt, és nagyon nehéz kilépni úgy a szokásos keretek közül, hogyha 30-40 zsizsegő gyerek van egy-egy óvodai, akár iskolai, középiskolai csoportban, és majd még később beszélünk a korosztályos bontásokról is, de hogy nagyon nehéz megtalálni azt az utat, ahogy a tananyagot lehetőleg a legjobb módon át lehet adni a gyerekeknek, úgy, hogy akár 25 zsizsegő kis gyerkőc különböző háttérrel érkezik, különböző tudása van a hittannal kapcsolatban. Jelenti ez azt, ez a módszer, hogy össze lehet hozni ezáltal, hogy dolgoztatjuk kreatív módon ezeket a gyerekeket tanórán belül, hogy képességektől, készségektől függetlenül lehet egy közös nevezőre hozni a gyerekeket?
Az alkotással igen. Tehát a mi alkotó folyamatainkkal, akkor amikor a gyerekek az eszközökkel képet alkotnak, vagy amikor mozdulatokká formálunk valamit, vagy mozdulatokon keresztül tanulunk, vagy megyünk közelebb egy témához, akkor veszik észre leginkább a kollégáim azt, hogy ki tudnak egyenlíteni nagyon különböző képességű vagy előzetes tudással érkező gyerekek között minőséget. Tehát a létrehozott alkotásoknak a minőségéből és a egyediségéből senki nem tudja megmondani, hogy melyik az a kisgyermek, vagy melyik az a fiatal, aki mondjuk kiemelkedő kognitív képességekkel rendelkezik, és ő a csoport első és az osztály első, és ki az, aki folyamatos felzárkóztatásra szorul. Ez egyszerűen abból adódik, hogy a mi foglalkozásainkban a gyerekek nem egy megoldást kell, hogy létrehozzanak és megalkossanak. Nem a jó megoldást keressük, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy ő egy felkérésre, egy meghívásra milyen egyedi alkotást tud létrehozni, vagy ő milyen egyedi módon tudja azt a saját maga és a többiek számára is megmutatni. Hogyan tudja azt mozdulattá formálni? Hogyan tudja a másiktól látott mozdulatot átvenni? Hogyan tud egészen múlékony, teljesen lehetetlen eszközökből, spatulából, zsinórokból, gyöngyökből képet alkotni? Az, hogy olyan eszközökkel dolgozik, amire nem tudja azt mondani, hogy mint mondjuk a ceruzára vagy a zsírkrétára, hogy én azzal nem tudok ezt vagy azt alkotni, spatulából, zsinórból és gyöngyből még sosenki nem próbálta, vagyis nincsen mérce, ami őt azonnal leblokkolná. És a kollégáknak én azt veszem észre sokszor, nincs türelme kivárni, még a gyerekek alkotnak, nincs tudásuk és türelmük sokszor végig irányítani, vagy végig vezetni a gyerekeket egy alkotási folyamaton. Ez a hitoktatásra különösen igaz, azt gondolom, hogy sokszor lehetőségünk sincs, és a kedben mi magunk is rácsodálkozunk felnőttként, hogy valamitől működik. Tehát a gyerekek alkotnak. Képpel is, mozdulattal is.
Számos reformpedagógiai módszer van. Miért éppen a KET módszer fogta meg önt, és miért ezzel kezdett el mélyrehatóan foglalkozni?
Húha, hát nem is tudom. Láttam egy pünkösdi foglalkozást, fogyatékkal élők vallásos nevelése konferencián, és ott sárga és piros kendőket lengettünk, és lángnyelvecskéket készítettünk belőle, és akkor az őszintén technikailag varázsolt el. Tehát, hogy ó, hát ez miért nem nekem jutott eszembe? Aztán eltelt néhány év, és amikor Franckett közvetlen munkatársainál voltam egész hétvégés továbbképzésem, na ott akkor ez a technikai, nem tudom, módszertani ügyessége a KET pedagógiának egészen hátra szorult, és akkor érkezett meg hozzám a KET pedagógia, amikor az egyik képző az összes résztvevő elé letérdelt, megfogta a kezét, és azt mondta neki, hogy jó, hogy itt vagy. Isten szeret téged, és örül neked. Na, ez volt az a pillanat, amikor azt gondoltam, hogy ha Istent szóba lehet hozni így, akkor mi miért nem csináljuk így? Hogy ez úgy hiányzik a mi hitoktatásunkból, mint a sivatagba egy kortyvíz, vagy mint egy falat kenyér. Mert nem azzal van a baj, hogy a tartalomhoz ne lenne módszertanunk, meg a tananyaghoz ne lenne módszertanunk, mert ahhoz van sok. De milyen módszertanunk van mondjuk az Isten kapcsolathoz? Milyen módszertanunk van arra, hogy messziről lehessen indulni Isten megismeréséért? Úgyhogy azt hiszem, hogy ez, hogy a kapcsolat felől közelített. Ezzel együtt nagyon szeretném, ha Magyarországon még 10 reformpedagógiai szemléletű valláspedagógia legalább annyi továbbképzést tartana, mint amennyit mi tartunk. Én vagyok az első, aki elmegyek ezekre a képzésekre, mert nagyon kell, hogy mindenki megtalálja a saját nyelvét, meg a saját módszertanát, mert csak így fog menni. Mert a gyerekek is sokféle nyelvet beszélnek, és sokféleképpen tudnak, vagy képesek tanulni. Az lenne a jó, ha mindegyikükhöz lenne szavunk, meg módszertanunk, meg odafordulásunk.
Kedves hallgatóink, a hitoktatók továbbképzéséről beszélgettünk. Vendégeim voltak Jacsó Edit, az Egri Főegyházmegyei Kateketikai Iroda munkatársa, valamint Sipos Edit, a Franckett pedagógiai műhely szakmai vezetője. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Michael Bond, Paddington itt és most című meséjének 13. részét, melyet Pokornélia olvas fel nektek.
Paddington, mint közvélemény. Egy fényes decemberi kora délelőttön Paddington elhatározta, a kertben fogja hasznossá tenni magát. Közelgett a karácsony, úgy gondolta, hát egy kis plusz zseppénz nem árthat. A ház előtt kezdte, először is eltakarította az őszi levelek maradékát, majd a virágágyak csinosításába fogott. Nem akarta elkövetni tavalyi hibáját, az nagy fiastyúk, fiaskó volt, ajándékozott pedig Lenő a családban mindenkinek egy naptárt. A piacon vette, jóvételnek tartotta, 5 naptár egyetlen egynek az áráért. Aztán Mr. Brown karácsony ünnepének másnapján vette elő az ajándéknaptárt, hogy a következő év születés napjait s más nagy esztendő fordulóit beírja. Írni kezdte, aztán rá kellett döbbennie, ugyanoda ír mindent. A régi és az új naptár beosztása ugyanaz volt. Január 7 például, ott is kedd, itt is, és a többi. Hogy a levelek rendes halomban magasodtak, Paddington elővett kék düftin kabátjának zsebéből pár kerti ollót, kisebbeket, nagyobbakat, s nézte a rózsákat, nem kell lemetszeni még őket esetleg. De ettől a tervétől elállt. Ezek a bokrok, virágok Mr. Brown kedvencei. A házurának büszke töveit ő ki ne nyírja valahogy. Csak mégis ráfért volna a legtöbbre egy kis nyesegetés, a bimbók, a rügyek szerinte rossz irányba néztek. Mi legyen? Egyelőre azonban semmit sem tett, mert meghallott maga mögött egy hangot. Idegen volt a hang, bár csak annyi hangzott el, hogy... De maga az idegen gyorsan folytatta. Kérem, ne zavartassa magát, ne fáradjon azzal, hogy feláll, maradjon csak, kérem. Állok én, mondta kicsit sértődöttem Paddington, annyira vigyázott, hogy meg ne sértse a rózsákat, és most tessék, őt sértik meg. Ó, az idegen nagy zavarban volt. Csak azt hittem, a ház kertésze gukol a tövek közt, más égtájról, már mint hogy ön azért... Ez egyre rosszabb lett. Mindegy, a gazdái idehaza vannak? A gazdáim? Paddington magán kívül volt haragjában, s kivágta. Én magam is itt lakom. Azért kertészkedem, mert ez itt mind az enyém is. És megfelelő állású rügyeket, bimbókat kerestem. Erre jött kegyed. Bocsasson meg, mondta az ember nagy rokon szemben, és el se fogja hinni, mennyire megértem önt. Nagyszerű, rikkantotta Paddington. Jaj, ne haragudjon, de felmérést végzek. Közvéleménykutatást. Én csak a magán véleményemet mondhatnám, de hoz önnek valóban semmi köze, fortyant fel Paddington. Ó, de épp az érdekelne, hogy nálunk meg Mrs. Bird azt mondja mindig, hogy ne nyissunk ajtót az ilyen véleménykutatóknak vagy miknek. Eleve körülnéznek, szimatolnak, semmi szükség rájuk, ezt mondta. Kérem, kérem, ne tekintsen betolakodónak, biztos ügyetlen vagyok, kezdőnek számítok tényleg ezen a területen. Ön, ha itteni lakos, mondta, nyilván elképzelhetőnek tartja, hogy pár egyszerű kérdésre válaszoljon. Ígérem, nem fogom sokáig rabolni, drága idejét. Közvélemény kutatást végzünk, az emberek véleményét kérdezzük olyan értelemben, mondtam, az enyém magánvélemény, a nézeteit, ha nézni akarok, szobám ablakából nagyon jó a kilátás, nem szeretem, ha engem néznek. Ami persze nem volt egészen igaz. Rálátok a brit telekom toronyra, onnan megy minden hír, közvélemény. Veszek egy távcsövet, ha kell, és már is tudok mindent. Az idegen igyekezett megőrizni komolyságát. Majd alaposan szemügyre vette az alacsony termetű magán vélemény védőt, és megkérdezte. Ha nem tekinti tolakodásnak, hová valósi illető? Perui illető vagyok, mondta mereven Paddington. Hazám a legsötétebb Peru. legsötétebb, ismételte el tényleg érdeklődéssel az idegen. És hogy Peru, azt mondta, találkoztam már sok bolgárral itt, lengyelekkel is, de a legsötétebb Peruból még senkivel sem volt dolgom. Tanulmányozta egyik kérdő ívét. Mégis megkockáztatom. Senki sincs, aki arra felelne itt nekem. Lesz-e árvíz az idén télen? Mi a vélekedés? Köz vagy magán? Én nem tudom, köz vagy magán, de Mr. Currynél tavaly volt árvíz. Mr. Currynél? És őt hol találom? A szomszédunk. És ott volt árvíz, nem itt? Eltört valami cső a fürdőszobájában. Árvíz van nálam, kész árvíz, ezt mondta. Csörepedés tehát. Jó, ennél több kéne nekem, de megnézem őt. A szomszédjuk azt mondja, igen, de épp ezért nem ajánlom undokalak, és félreérthetően fogalmaz. Mert hogy? Majd a körmére nézünk ennek a gonosz vízvezetéknek, ezt mondta. Adott egy kalapácsot, sózzak jól oda, oda sóztam, de azt hittem a saját körmére értette. Akkor a viszony nem felhőtlen. Paddington felnézett az égre. Ma történetesen igen, mondta. Nézzük egy másik témát, mondta az idegen, aki félt, hogy kabaré lesz a közvélemény kutatásból. Azt mondja meg, kérem, hogyan bántak önnel itt, miután hazánkba érkezett? Egyáltalán hogy mind folynak ügyes, bajos dolgai? A tojás az ma folyt. Micsoda? És Mrs. Bird azt mondta, ügyetlen voltam, de nem nagy baj. Értem, mármint, hogy a kemény tojás, lágy tojás maradt, és az a néni nem örült? Nem, néni, de mindegy. Paddington kezdte látni, hogy ez tényleg egy nagyon kevéssé rátermett közvéleményfaragó, kutató vagy micsoda. A kutatókról eleve nem volt nagy véleménye, pusztán az újságok rémes hírei alapján. Krómozások, azaz klónozások. Lombik dolgok, remélte, lombik medvét nem fognak előállítani a kutatók. Az előállításról meg a rendőr jutott az eszébe. A csodába kívánt el már is ezt az idegent. Tehát? Mit tehát? A tojásnál tartottunk. A tyúk vagy a tojás? Maradjunk ennyiben. És ha valaki, de csak ha tudni akarja, egy medve, végképp nem akarhatja egy medve, hogy lágy legyen a tojás, mit lágy, folyós, és akkor még őt szidják meg, holott az ő pofa szakálla ragad össze tőle. És élt panasszal? Én nem panasszal élek, hanem itt élek. És ha nem akarom, hogy Mrs. Bird kitegye a szűrőmet, hát néha mérsékelnem kell magam. Ő a házasszonya, és vasfegyelmet tart. Ez enyhe tódítás volt, de gondolta, kifizeti vele ezt a közkutatót. A szűrét? Ez egy perui kifejezés? Nem, magyar. Mr. Gruber tud egy csomó ilyet. Ismeri például a csürdöngölőt? Mr. Gruber? Nem, kegyed. Sajnos nem, de játszottam valaha, mikor még koncerteztem. Koncertezett? Akkor önt igen jól befogadták itt, és sok oldalú is. Kertészkedik meg minden, de Mrs. Birdről, ha mondala valamit még, vasal és főzi, és jól főz. Hogy jól főze? Nem. Ő nem jól főz, ő mesterszakácsnő, a legjobban főz az egész környéken olyan micsodákat, hát csak sorolhatnám, de nem akarom rabolni a drága idejét.
Kedves gyerekek, ma este Michael Bond, Paddington itt és most című meséjének 13. részét olvasta fel nektek Pokornilia. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink! A következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről. Az elmúlt alkalommal a felajánlás szertartásával foglalkoztunk, arról elmélkedtünk. Most innen folytatjuk. A pap imára szólítja a híveket, hogy imádkozzanak vele és érte. Erről már régebben elmélkedtünk, hogy egy kicsit megváltozott a papnak a imára való felszólító szövege, és azt is próbáltuk megérteni, hogy azért, mert a pap Krisztus nevében szól, Krisztus nevében működik. Erre még többször kitérünk majd a szertartásról szóló elmélkedésünkben. Ezután következik a Szent Mise második kitárt karú könyörgése, ahogyan Tarjányi Zoltán professzor úr mondja, mert az első a Szent Mise elején a dicsőség, vagy pedig hétköznaponként az Uram irgalmaz után kezdődő könyörgés volt. Ezt az imát más néven szekretának, vagyis titok imának nevezik, de van még egy másik elnevezése is, a szuperobláta, vagyis a felajánlott adományok fölött elmondott imádság. Magyarul egyféleképpen nevezzük felajánlási könyörgés. Érdemes megjegyezni, hogy ez az imádság, mint minden imádság, Krisztushoz szól, Krisztus által bocsánat az Atyához, és ez azt jelzi, hogy Krisztus által terjesszük áldozatunkat mennyei Atyánkhoz. A Szent Mise magyarázata kis füzetben Dobszai tanár úr erről így szól, hogy a felajánlási könyörgés ismét az egyház hivatalos ünnepélyes szövege, amelyben elmondja, mit kell látnunk ebben a szent cselekményben. Ő egy példát is hoz a húsvét vasárnapi felajánlási könyörgést. Valóban érdemes tanácsát megfogadni, hogy ezeket a könyörgéseket, ha van lehetőségünk rá, erről is beszéltünk, hogy az Adorimus és más internetes felületeken megtalálhatjuk ezeket a szövegeket, érdemes ezeket átgondolni, átelmélkedni, hiszen súlyos és fontos mondani valókat tartalmaz. Ezután már az oltáron van minden, ami az eukarisztia bemutatásához szükséges. Dobszai tanár úr megjegyzi, eddig mi cselekedtünk. Elhoztuk az adományainkat, megvallottuk előtte hitünket, bűnbánatunkat, stb. Most a pap személyén keresztül maga Krisztus lesz a főszereplő. Ott van vele az egyház is, hiszen a fő és a test elválaszthatatlan. Amikor az áldozatot Krisztus és az egyház mint egy test nyújtját az Atyának, akkor az Atya elfogadja ezt az áldozatot, s vele elfogadja az egyházat és mindenkit, aki az egyházhoz tartozik. Tarjányi professzor úr a Kánonról általában című fejezetében pedig megjegyzi, hogy a szinoptikus evangéliumok beszámolója, valamint Szent Pál irata az első korintusi levél 11. fejezetének 24. versében őrzi meg az utolsó vacsora lényegi mondatait. Érdemes a szinoptikus evangéliumokat is idézni, hogy hol találhatók ezek a részek. Máté evangéliuma 26. fejezet 26. vers, Márk evangéliuma 14. fejezet 22. vers, és Lukács evangéliuma 22. fejezet 19. verse. Szóval ezek a szentírási helyek őrzik meg az utolsó vacsora lényegi mondatait. Jézus kenyeret és bort átváltoztató szavait. Mindegyik leírásban, hangsúlyoz Zatarjányi professzor úr, különleges hangsúlyt kap, hogy a megváltó kezébe vette a kenyeret, majd ugyancsak kezébe veszi a borral telt kelyhet, és hálát adott. A Szentírásban az eukarisztáinc görög szó jelentése hálát adni. Ezt használja az ember az szentmisére, az egyház a szentmisére. Ebből vesszük, mondja Tarjányi professzor úr, a szentmise második nagy egységének, az eukarisztiának a liturgiáját, ezt az elnevezést. Megjegyzendő, amit már hangsúlyoztunk, hogy 16. Benedek pápa jobban szeret egy egységről beszélni a szentmisével kapcsolatban, de két asztalról, az ige asztaláról és az eukarisztia asztaláról. Most ez utóbbiról van szó. Tarjányi professzor úr hangsúlyozza, hogy Jézus áldozati cselekményt végez, amikor az utolsó vacsorán hálaadó imádságot mond. Jézus akkor ad hálát, amikor totálisan, teljesen odaadja magát az Atya akaratának, és elvállalja megváltás művének beteljesítését, az ártatlan áldozati önfelajánlást. Ez minden régi ószövetségi áldozatot, rítust összefoglal, dicsőítő engesztelő és lakoma áldozat. A kenyér és a bor áldozatban mi is jelenvalóvá tehetjük áldozati halálát és föltámadását, mely egyben az ő hozzá tartozó közösség szeretett lakomája. Az egyház pedig azóta folytonosan Krisztus áldozatát ajánlja föl az Atyának, hiszen ő benne engesztelődött ki a bűnös világgal. Isten Jézus Krisztusban és az ő áldozatában szereti és fogadja el a világot, a tökéletes engedelmesség hódolatában. Így aki Istenhez akar tartozni, annak bele kell építenie gondolkodását, idejét, energiáját, tehát egész személyiségét Krisztus áldozatába. Megjegyzi a professzor úr, hogy ezért lehet mondani a II. Vatikáni zsinat megfogalmazásával, hogy a szentmise az egyház tevékenységének csúcsa és forrása. A továbbiakban pedig hangsúlyozza a professzor úr, hogy a szentmisében belekapcsolódunk ebbe a jézusi háladásba, áldozati cselekményébe. Megjegyzi, hogy a pap ismétli meg az eukarisztia alapításának szavait, mert ő nem csak az egyház hívő közösségét, hanem Jézust is megszemélyesíti, szentségi hatalmánál fogva, fölszentelésének következtében. Ő az egyház és Krisztus nevében tevékenykedik, in persona ecclesiae és in persona Christi, hangsúlyozza a professzor úr. Neki adatik meg, hogy hatékonyan kimondja az alapítás igéit, És így nem csak megemlékezünk az utolsó vacsorán történtekről, hanem meg is jelenítjük azt. Így lesz a Szent Mise megemlékező megjelenítés. És újra hangsúlyozza a professzor úr, hogy Krisztus és az egyház egybe tartozik, mint a test és a fej, következésképpen az egyház a fő áldozata által ajánlja föl önmagát és minden értékét Istennek, aki hihetetlen ember szeretetét egyszülött fia föláldozásával nyilvánította ki. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Húsz óra.